Megkérhetlek benneteket, hogy kezdjetek egy imával.
Persze.
Azért, hogy megérkezünk, és megérkezzen az, akiért összejöttünk.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Mennyei király vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, segíts meg bennünket a mai napon is, hogy a te ígédet tudjuk közvetíteni embertársaink felé. Amen.
Amen. Kerestem a Szent Pál köszöntés, és nem haragusztok azzal kezdeni. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ezzel a Páltól vett, Szent Páltól vett köszöntéssel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, és ma esti beszélgető társaimat, az Uličák házaspárt, Uličákné Kenyeres Réka és Uličák Péter. Mondhatom, hogy barátomat, mert egy közös élmény, a Krisztus közössége, és a kurzió összeköt bennünket. Tőletek jött az ötlet, hogy ma a gyereknevelésről beszélgessünk. Én ezt magamban úgy fordítottam le, hogy olyan jó lenne arról beszélni, személyesen, hogy mi hogy éljük meg, hogy tudjuk az Isten szeretetét megtapasztaltatni a gyerekeinkkel, hogy tudjuk őket bevonni a Krisztus közösségébe, az egyházba, és azokba a közösségekbe, ahol Jézus jelen van, és amikor felnőnek, akkor ők hogy mondanak igent erre. De mielőtt a témáról beszélnénk, szeretném, hogyha én is egy kicsit jobban megismernélek benneteket, meg a hallgatók is, mi tudhatunk rólatok.
Én Erdélyben, Szatmárnémetiben születtem, görögkatolikus családból származom. Nagyapám és dédnagyapám görögkatolikus papok voltak, egészen addig tudtak tevékenykedni a városukba, Szatmárnémetibe, amíg a vallásukat, vagyis a görögkatolikus vallást Erdélybe, Romániába be nem tiltották. Függetlenül attól, hogy ez tiltott vallássá vált Romániába, az elcsatolt területeken, nagyapám és dédnagyapám tovább űzte hivatását, vagyis nem csak hogy a híveknek megmaradt gerinces papnak, ugyanis nem tért át az ország
ortodox
vallásává, hanem a hétköznapokban is minden nap miséztek otthon a négy fal között. Hát egy kis időt átugorva az 50-es évektől, tehát a betiltástól egészen a 70-es évek elejéig, amíg én meg nem születtem, addig csak a szűk család. Utána meg, ahogy a gyerekei megnősültek, férjhez ment, úgy már egy kicsit bővült a hívek közössége, de még mindig a négy fal között mondta a mindennapi szentmisét. Ebbe születtem én bele a 70-es évek elején, és...
Együtt laktatok?
Nem laktunk együtt. Hát ahogy férjhez mentek, illetve férjhez ment, illetve megnősültek a gyerekei, úgy el is költöztek szerte a városba, mindenfelé. Születtek az unokák, és feleségestől minden vasárnap közös szentmisén az ő otthonába
átmentetek egy ebédre, egy lelki ebédre is, nem? Egész család?
Inkább azt mondanám, hogy reggelire. Mert mindig reggel kezdődött a szentmise, utána pedig egy családi beszélgetés. Néha tényleg átment valóban ebédé, de nem csak lelki ebédé, hanem fizikailag is együtt ünnepelte a vasárnapot.
Akkor te ott tapasztaltad meg először ezt a fajta isteni szeretetet? És
igen, én ebbe születtem bele, 82-ig, ebbe is éltem, úgyhogy én korábban nem is jártam egyáltalán templomba. Megkereszteltek a római katolikus szertartás szerint, mert nem volt más lehetőség, illetve lehetett volna, de oda lettem bejegyezve, de én nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban egyszer is lettem volna a templomba. Amikor templomba kellett volna menni, akkor mindig nagyapámhoz mentünk, ami templomunk volt.
Ez fantasztikus lehetett ez a család egyház.
Egy valamivel nagyobb szobácska volt, mint ez, és oda ültünk össze 10-15-en, 20-an minden vasárnap és ünnepnap. Ebbe éltem a 80-as évek, mondjuk azt, hogy derekáig, amíg nagyapám el nem költözött Magyarországra, a legkisebbik fia Magyarországra nősült, és hozzájuk költözött. Hát ez, ha jól emlékszem, 85-ben volt, és onnantól kezdve kezdtem én el templomba járni. Nem a hitem miatt nem jártam templomba, hanem nem volt rá szükség.
Tehát végülis ugyanaz, mint a templomba jártál volna.
Gyakorlatilag igen.
Talán, meg hát úgy tudom, hogy az oltári szentség az nem úgy van jelen, mint a katolikus templomban, nem? Hanem akkor ott szent...
Igen, ott változtatják át, és ami megmarad az áldoztatás után, azt a pap fogyasztja el egy személybe, illetve a paptársak, akikkel együtt miséznek. Visszatérve, én hittanra mindig is jártam, római katolikus hittanra gyerekkoromtól kezdve, de Istenhez való kapcsolódást leginkább a családom részéről, nagyapámtól és édesapámtól kaptuk.
Köszönöm. Hát ez látszik, hogy mennyire meghatározó a környezet. Pláne egy ilyen környezetben. Azt mondom neked, mindennek ellenére, hogy milyen körülmények voltak, irigyellek, hogy egy ilyen családi környezetben nőhettél fel.
Mondhatjuk azt, hogy szerencsém volt, hogy ilyen helyre születtem.
Isten áldása van rajtad, Réka.
Én is Szatmári Bentében születtem, de egyáltalán nem ilyen helyre születtem, vagy így mondjam. Református vagyok, református családban éltem az édesapám révén, anyukám római katolikus. Kötelező dolgokat elvégeztük, konfirmáltunk, amikor eljött az ideje, de igazából egyáltalán nem jártunk templomba. Tőlük nem kaptam vallásos nevelést egyáltalán. Viszont az anyai nagymamám olyan nagy szeretettel, és nem is tudom, hogy ösztönösen, vagy hogyan, de mindent pótolt. Tehát ő templomba vitt engem, imádkozott velem, Mária énekeket énekelt, mikor nála aludtam. Ő olyan, mint egy ilyen földi szent.
Az is.
Óriási szeretet volt benne, és ezt úgy át tudta adni nekem, hogy én észre se vettem. A kis magukat elültette, és 20-25 éves koromig igazából nem is tudtam ezzel mit kezdeni. Ez bennem volt. Ezt
növekedett lassan.
Növekedett, igen. Aha. És akkor hát mi Péterrel ismertük egymást, de csak felszínesen. Az igazából a találkozásunk az 25 éves korunkban történt, ez az újra találkozás, meg a megismerkedés, az egymás megismerése, és teljesen természetes volt, hogy vele megyek templomba, mert hát szerettem őt, persze, hogy mentem.
Ismerős ezeket. Nem hasonló volt, hogy fordítom.
Házas hittanra jártunk, tehát elkezdtem részt venni a hittel, egyházzal kapcsolatos mindenben, amiben csak lehetett, és így növekedett ez a magocska.
És mi lett belőle?
Pár év múlva katolizáltam, most nem olyan régen, 5 évvel ezelőtt, ja. Most már részt tudok venni én is a gyerekeimmel együtt, például a szentáldozásban.
Miután ez egy beszélgetés, én is csak annyit szeretnék elmondani, hogy nekem is a nagymamám volt az, aki olyan hatással volt rám. De röviden, édesanyámnak agyműtétje volt, és egy évig rokonoknál voltam, mint kisgyerek elhelyezve. És a legtöbbet a nagymamámmal voltam, miután meghalt nagyapám, a kis cserjedszobában mi ketten voltunk, és a gyereke, a feleségével, meg a családjával a nagyszobában. És mindig feltűnt nekem az a béke, az a szelídség, és az, ahogy este imádkozott, és én akkor még nem tudtam, hogy mi az. Mindig azt látom, hogy térdel az ágyánál, hosszú fehér haja, fehér ruhába, és valamit csinál, és akkor tanított meg engem is imádkozni. És mondtam, hogy kiért imádkozol? És azt mondja, a gyerekeimért megérted is. Még emlékszem, 80 éves kora után is egyszer nyaraltam náluk, és talán akkor értettem meg, hogy micsoda szeretet van benne, hogy ahogy felén fordult. Senkitől idáig azt nem tapasztaltam meg. Akkor még nem tudtam, hogy ő az Isten szeretetét közli felém. Én is egy megkeresztett pogány fiú voltam, és én is csak 33 éves koromban ez a maga akkor teljesedett ki, de ehhez kellett egy csodálatos katolikus feleség. De akkor térjük vissza a témára, hogy jól tudom, 3 gyereketek van. Eszembe, hogy ezzel kapcsolatban, amikor mondtad ezt a beszélgetést, mit mondott a Bőti Tamás, hogy aztán te is talán még az ő kurzióján voltál. És hát biztos emlékszel arra, hogy mi a gyereknek a legnagyobb Isten élmény, ha látja azt, hogy hogy szeretik egymást a szülei. Ha ők megölelik egymást, és érzi azt a békét, akkor be akar bújni közéjük. Ő ebbe a közösségbe akar tartozni. Nekem ez olyan erősen megmaradt, és azóta szinte azt mondom, hogy én itt kezdeném, vagy én itt kezdtem az én életemben a beszélgetést, de kíváncsi vagyok, hogy nektek ez hogy indult el, és hogy ezzel kapcsolatban mit szeretnétek megosztani.
A vallásosságot, illetve a vallásosságra való nevelést azt értelemszerűen én kaptam leginkább az édesapámtól, illetve a nagyapámtól, illetve nagyanyámtól is természetesen. Azt tapasztaltam, amiket korábban elmondtam, és nálunk szokás volt otthon már akkor régen, hogy minden este együtt imádkoztunk. Tehát egész, amikor még csak ketten voltunk, hárman.
De látod, hogy a család együtt imádkozik is?
Nem láttam, én ez kötelező.
Tehát, és nem, te is imádkoztál gyerekként?
Igen. Tehát ez nem úgy van, hogy én most láttam, hogy ők imádkoznak, hanem én is oda tartoztam. Tehát én nem láttam a szüleimet így külön soha imádkozni, mindig együtt imádkoztunk, és én azt úgy tanultam meg a legkisebb koromtól kezdve, hogy ezt így kell csinálni. Nem csak az imádság volt, hanem a mindennapos, illetve a vasárnapi szentmisékre, amikor elmentünk nagyapámékhoz, ott nem lehetett a templomba játszani, meg mogyorót enni, meg autókázni a padon, meg előre rohangálni a templomba. Nekünk meg volt tanítva az, hogy üljünk le a padra, vagy illetve a fotelba, és ott türelmesen várjuk végig azt a körülbelül egy órát, vagy szűk egy órát, amíg a szentmise tart. Aztán ahogy növekedtem, én voltam nagyapáméknak a legidősebb unokájuk, nem tudtam még olvasni, már befogtak minisztrálni. Tehát nem volt nagy dolog vizet önteni a pap kezére, törlőkendőt adni, meg besegíteni. Aztán amikor elkezdtem tudni olvasni, már még nem tudtam olvasni, már oda tettek olvasni, hogy na, olvast föl a napi apostolikus szakaszt. Emlékszem rá, hogy szégyeltem magamat, hogy ott ült az egész család körülöttem, és én gagyogva olvastam, és nem tudtam jól olvasni.
Ők kivárták,
igen. Határozottan emlékszem rá, hogy nem tudtam olvasni, és türelmesen ott végig hallgatott mindenki. Na én voltam a legidősebb az összes unoka közül, és ez volt az a momentum, amire még ma is közel 50 évesen emlékszem.
Bocs, csak lehet, hogy én arra gondoltam, amikor mondtad, hogy minden este a család. Tehát nem kifejezetten.
Igen, erre akartam kiukadni, hogy én ezt hogy adtam. Hogy én ezt hogy adtam tovább. Ugye édesapámnak volt a dolga, vagy feladata a vallást megerősíteni bennünk. Minden este otthon együtt imádkoztunk, tehát a 4 gyerek együtt, akármilyen kicsi volt, és mindenki a saját nyelvén, a saját korához méltóan imádkozott. És nekem azt soha nem mondták otthon, hogy na majd ezt neked így kell csinálnod. Nem mondták. Automatikus volt, amikor megszületett az első gyerekünk, nem tudott még ülni se. Oda mentünk az ágyához, és ott imádkoztunk. Aztán mikor már hordozhatóvá vált, akkor 3-as körbe betettük mellénk, sokszor aludt egyébként, de mégiscsak együtt imádkoztunk. Aztán amikor többen lettek, akkor már mindenki bekapcsolódott a maga módján. Akár tudott beszélni, akár nem. Tehát látták, mikor még nem tudtak beszélni, akkor is látták, hogy valamiért mi gyertyát gyújtunk, sokszor nem csak egyet, hanem mondjuk 6-ot az adventi koszorú miatt, mert nálunk 6 gyertya van az adventi koszorún. Ebbe születtek bele, tehát ezt tapasztalták is, ez azóta is így működik. Zsófia nagyobbik, ő volt az első, aki közénk csatlakozott imádság szempontjából is, illetve Eszter lányunk. emlékszem rá, amikor bébi hordozóba aludt, és körbe voltunk már. Zsófi beszélt az imádság közben. Néha persze elkalandozott, de Eszterér, emlékszem, amikor pici volt, és Eszterér mondott imádságot. Volt 3-4 éves. Ma a lányaink 18-17 évesek, Miki fiunk pedig 14 éves. Mai napig is összeülünk, és mindenki a saját korának megfelelő imádságot mond. Ebbe nem csak, sőt, főleg nem csak tanult imádság van, hanem a napi nehézségektől kezdve az örömökön át való megbeszélés is beletartozik.
Kérés, hálaadás és dicsőítés,
vannak imádságaink is, nem csak szóban, hanem énekben is. Karácsonykor minden este elénekelünk 3-4-5 karácsonyi dalt, amit én annak idején az én koromból hoztam. Tehát ezek nem is igazán ismertek a mai karácsonyi időszakban sem.
Nálunk nem volt szokás ez az esti közös ima, de akkor elkezdtem azt, amikor megtértem, akkor közösen üljünk le, imádkozzuk, de úgy éreztük, hogy ez egy feladat, és én is kötelességemnek éreztem, hogy ez a kötelességem, hogy én a családomat beneveljem, de azt tapasztaltam meg, hogy ez inkább eltávolította őket, mert nem voltam sem hiteles, sem pedig nem azt az örömet és szeretet kapcsolatot adtam át, amit ezen keresztül az imában hív az Isten. Amikor tudtam már úgy imádkozni, úgy beszélni az Isten kapcsolatomról a kurzióta, hogy hiteles voltam, akkor visszavonzotta a gyerekeket. Réka, te is bekapcsoltál, gondolom ez?
Persze.
Természetes?
Egész egyszerűen csak jelen kellett lennem. Én azt gondolom, hogy amit mondtál, az nagyon fontos, hogy hitelesnek kell lenni. És egy ilyen esti imádságnál, most ezt a kurzióhoz is hasonlíthatnám, hogy nagyon sok múlik azon egy kis csoporton belül, hogy aki elkezdi, az mennyire mélyen, mennyire megy le mélyre. Ezt így szoktuk mondani, hogy lementem mélyre, mert ezzel tehát lemesztelenítem magamat tulajdonképpen. És ezt látja a másik, hogy hiteles vagyok, és ők is ugyanúgy elmondanak olyan mélyebb dolgokat magukról. A Miki mindig azzal kezdi, hogy azt köszöni meg, hogy felébredt. Ez számomra mindig van megdöbbentő, hogy én köszönöm, hogy ma felébredtem. És ezzel meg ő tanított engem, hogy hogy igen, például ezért is lehet hálát adni. Valamit mondtál, ami így, például az, hogy imádkozunk együtt, igen. De például Nagybőgyben, például kisebb korukban mindig eljátszottuk a keresztutat. Kijelöltük az állomásokat, és akkor így ment a verseny, mert ugye öten vagyunk, és be kellett osztani, hogy volt a több állomás itt ott egyre, és akkor nagyon jó volt, mert tényleg beöltöztek meg. Emlékszem, azt szerették a legjobban, hogy ki lesz Jézus, aki meghal a kereszten.
Emlékszem rá, amikor Miki nagyon kicsi volt, és beöltöztették ilyen kendőkbe, és vitte a keresztet a vállán. 4 éves volt. És a lányok hogy élvezték, akik 3-4 évvel idősebbek, tehát 7-8 éves lányok hogy élvezték, hogy a kicsi öcsük eljátsza a szerepet. Tehát nem unalmasok az esti imádságaink. Van benne mosoly, van benne különlegesség, mindig van benne hálaadás, azzal kezdődik. Mi is tanultuk Mikitől. Köszönöm, hogy felébredtem. Nem szoktunk. Szoktunk reggel is imádkozni, tehát ők maguk reggel is imádkoznak magukban. Vannak olyan szakaszok adventbe, amikor reggel is együtt imádkozunk mielőtt. Tehát a görögkatolikusoknál nincsen roráté szent mise reggel 6 órakor, de mi eljárunk roráté misére mindig. Egész pici koruktól kezdve tudják, hogy
körülbelül 10 éve járunk mind az öten. Tehát 4 éves korától már a kicsi is.
Tehát régen felváltva vált, amikor nagyon picik voltak, akkor felváltva jártunk. Én mentem háromszor egy héten, Réka kétszer, és de amint tudtuk, 3-4 éves kortól vittük őket reggel 6-os misére, és ez benne van a gyerekekbe is. És ma már, mikor már nagyobbak, akkor reggel, minden reggel rólátti előtt is együtt imádkozunk, úgyis korán reggel fölkelünk, nem hosszan, tényleg csak egy pár perces, mert ugye készülünk menni, de mindenki saját szavával mond. Vannak kötött imák is, amik be vannak különlegességek, például több nyelven imádkozzuk a mi atyánkot, az üdvözlégyet, van a májusi és az októberi rózsafüzér hónap, azokban minden egyes alkalommal tizedet mondunk, néha rózsafüzért, és mindig felváltva, hogy mikor ki milyen titkot talál ki magának, ki a vezető, tehát ebben sem mi vagyunk az irányítók, mi semmivel se vagyunk különbek, mint ők. Ha éppen ő következik, akkor ő következik. És éppen elmondja, hogy miért ajánlja föl, vagy miért találta ki ezt a titkot, vagy miért kéri ezt. Akkor egymásért is örömmel imádkoznak.
Réka, azt szeretnék kapcsolni, hogy a Krisztus bennünk van, az érzéseink mögött. Megint Bőti Tamás atyát idézem, nem én vagyok az okos, hanem ismerd meg magad, ismerd meg az érzéseket, mi van benned, és ezt próbált kimondani, megfogalmazni. Mert ha ezzel megajándékozod a másikat, hogy mi fáj nekem, akár a veled való kapcsolatban, akár az Istennel való kapcsolatban, vagy milyen öröm van bennem, mert neked valami sikerült, és vagy ott lappan bennem az irítség. Tehát, hogy tud-e szembesülni a saját belső érzéseimmel, és a másik, hogy a kérő imánál, ez egy érdekes, de ez az egyik gyengém, hogy ne azt kérjem, amit én akarok. Kérhetem, tehát nem mondom, ha akarod, akkor kérjed. És hogyha javadra válik, meg is kapod. Tehát nem azt mondta, kérjetek bátran. De én általában úgy imádkozom, hogy Istenem, segíts felfogni, megérteni, megérezni mindazt, amit te szeretnél, hogy tegyek. Amit te szeretnél, hogy segítsek abban, ami a gyerekemnek kell, segíts abban, hogy a feleségemnek mi kell. Tehát, hogy vegyem észre, halljam meg, és tegyem meg. Tehát a te kegyelmedre nyitott vagyok, nem én akarok neki ajándékot venni, nem én akarom őt, hogy jó jegye legyen. Én azt is elfogadom, ha rossz jegye lesz, csak add meg, hogy ne törjön össze, hanem tapasztalja meg azt az erőt, hogy igen, tudok több vagy jobb lenni. Ne erőltesse túl magát, nem miattam akarjon. Tehát, hogy mert azt a fajta imádságot, amit megtanultak ők is, sokszor kicsit gépjesen mindig mondják, hogy köszönöm, de mit köszönsz meg, miért köszönöd meg? Örültél neki? Megtapasztaltad, hogy a szeretet jelen volt, vagy csak azért, mert sikerült az, amit te akartál? Tehát ezt akartam mondani, vagy boncolgatni, hogy igen, nagyon jó, mert a gyerek ezzel bekerül egy közösségbe, megtanulja, és az Istennel ugye a szentségek által kapcsolatba kerül. És a szentségekkel személyesen találkozik vele, tehát azok szentségek alakítják meg maguk ezek az imák is, az együttlétek, a kapcsolatok. De eljut el arra pontra, amikor azt mondja, hogy Jézus, most találkoztam. Tehát megírja a lelkében azt az élő Jézusra való találkozást, vagy pedig folytonosan csak azt érzi, hogy úton vagyok felé. Pedig Jézus benne van. Találkozik-e a benne élő Jézussal? Felfedezi-e benned Jézust, vagy az édesanyjában, vagy édesapjában, vagy a kapcsolatban?
A gyerekeken azt látom, hogy ugye nagyon fontos, hogy milyen közösségbe kerülnek. Itt kimondtad, de ez igen, a lényeg, igen. Egy olyan gyerekközösségbe, és ők olyan közösségekben vannak rendszeresen, ahol hasonló gyerekek vannak, és minden évben elmennek egy olyan hittantáborba, ahol szemmel látható, hogy teljesen másképp jön haza onnan. Ragyog az arcuk, ki vannak cserélve, és később el is tudják mondani, hogy mi volt meg. Például az ottani gyakori szentségimádásoknál azt nagyon szeretik, és el is mondják, hogy hogy na ez igen. Tehát akkor mondhatom ezt a kérdésedre válaszol, hogy
úgy
vannak ilyen találkozásaik, és ilyen
mindahogy ti is a kurzion biztos úgy, hogy mindahogy én is megéltem, olyan jó volt, mert ott érezhetően jelen volt. Tehát olyan a kegyelem tengerébe fülöttünk, és éreztem, hogy itt van köztünk. Csak igen, és azt tapasztaltam meg, hogy amikor hazamentem, vagy elmentem azokba a közösségeimbe, akár kis csoportba, akár a családi közösségembe, ez a jelenlét nem volt megtapasztalható. És itt jött az én apostoli küldetésem, én ezért először csak panaszkodtam, hogy Uram, úgy szeretném megélni a családba, a közösségeimben ezt a fajta élményt, hogy jelen vagy, de nem kapom meg. És akkor hosszú idő után megszólalt a lelkembe, azért küldtelek téged abba a közösségbe. Tehát, hogy megjelenik-e bennem az a vágy, hogy abba a közösségbe elvinni Jézust. Ne azt várjam el, hogy ők azt az élményt adják nekem. Tudom-e én nekik azt a figyelmet, azt a szeretetet adni. Tudod? Tehát, és én számomra, ha gyerekben ez nem jelenik meg, hanem ő csak elvárja az Istentől, hogy szeresse, de ő benne nincs meg az a vágy, hogyha ezt megtapasztaltam, mert olyan jó, hogy elmondja nektek. Én is hazajöttem, bennem tud állni a szám, amikor mennyi élményért, hogy ó, hogy ragyogok, és minden. És akkor 2-3 hét múlva, amikor kapom, akkor úgy vágyom arra, hogy kapcsolatban légy velem. És akkor azt mondja, hogy lehetsz. Miért nem vagy velem? Most mész a saját fejed után, most görcsölsz, most 10 misét fogok elmondani, 26 rózsafüzért, meg mindent add meg nekem, hogy sikerüljön. Miközben azt mondja, hogy légy velem kapcsolatban, segítek neked, veled akarok járni. Tehát ez az együttjárásnak az élményét, ez hogy együtt élünk, hát veled vagyok, itt vagyok melletted, ne egyedül menj. Hogy fedezd fel a feleségedbe, ő nem bántani akar, hanem szembesít veled, tükröt tart arra, hogy igen, figyelmetlen vagy, nem vetted észre. Ő csak jelezni akarja felét, hogy nem az Isten szeretetét közvetítem felé. De hogyha én megértem, hogy ez igen, hirtelen voltam, igazságtalan voltam, bármi, bocsánat kérek, akkor kölcsönösen megtapasztaljuk azt, hogy igen, ő Jézusi tükröt tartott elém, hogy te Jézust akarod nekem átadni, ez nem a Jézus arca, és az ő megbocsátása, és a kölcsönös megbocsátásban szintén Jézust ismerjük fel, és ugyanezt a gyerekeknél, tehát én azt, szóval az a vágy van bennem, hogy a gyerekeim ezt megéljék. Miért szeret szóval én is ilyen szempontból látszik, hogy gyerek vagyok még, mert leginkább az unokámmal, a kicsikkel tudok ilyen isteni kapcsolatba kerülni. Mert egy kamasszal sokkal nehezebb. Nekem.
Egy kicsit visszatérve arra, hogy hogyan lehet a gyerekeket rávenni arra, hogy kibírják csak is szeretettel, türelemmel. Arról nem tudok beszélni, hogy így nagyobbakat hogyan lehet behozni a mindennapi imádságba. Az biztos, hogy az nagyon sokat számít, hogyha a felnőttek együtt imádkoznak és beveszik a gyerekeiket. Persze az imádságba a felnőtteknek nem kell mindent elmondani a gyerekek előtt. A szülőknek is van külön imádságuk, a szülőknek is van külön kérésük egymásért imádkozni. Ezt megtehetik azután, de a családi esti imádság, abba, ha beleszületik a gyerek, az meggyőződésem, hogy ez egy életre megmarad, és ezt tudják majd továbbadni, reményeim szerint ugyanúgy, mint ahogy én adtam nekik.
Úgy legyen. Sajnos, mint utólag kiderült, a felvételét váratlanul megszakadt. Úgyhogy további beszélgetésünkben rengeteg téma került még elő. Nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni, és bennem is rengeteg kérdés fogalmazódott meg. Például az, hogy és mi van az olyan családokkal, olyan gyerekekkel, akik nem ilyen családba születnek. Mi van azokkal a tinédzserekkel, fiatal felnőttekkel, akik tele vannak kérdéssel, vágyal, útkereséssel, hogy kapnak eligazítást, milyen eligazítást, milyen célok felé indulnak el, mekkora a felelősségünk nekünk szülőknek, és barátoknak, és azoknak a közösségeknek, ahol ezek a fiatalok lelkileg, testileg kifejlődnek. Nagyon hálás vagyok Rékának és Péternek, akiknek hálás szívvel megköszönöm ezt a mai beszélgetést, amelyiknek a vége sajnos lemaradt, hogy, hogy felhozták ezt a témát, ők ajánlották ezt, ők tettek tanúságot arról, hogy milyen fontos volt számukra és a környezet, a családi környezet, mennyire átmentették azokat az értékeket, amik fontosak, mennyire alakította az életüket és gyermekeik életét, és Réka külön kiemelte, hogy mennyire fontosak azok a közösségek, a hitoktatás, a hittantábor, azok a ifjúsági és lelkiségi közösségek, ahol ezek a gyermekek tovább növekednek hitben és szeretetben. Tele van a szívem vágyal, hogy azoknak is, azokhoz is eljusson ez az üzenet, vagy azokat is megérintse Krisztus szeretete, amennyi Atya végtelen szeretete, aki be akarja vonzani a Szent Háromságos életébe azokat a fiatalokat, akik vágynak erre az életre. És Péter a beszélgetésünk végén, ami végül is nem került rögzítésre, elmondta, hogy mennyire áhítozik erre a világ, az igazi hiteles keresztényekre, azokra, akik megélik a kereszténységnek a lényegét hitelesen, elkötelezetten, hiszen ez Magyarország és Európa érdeke és jövője is. Elragadott megint a hív, és azon gondolkodom, hogy hogy lehetne ezt folytatni, és beugrott talán egy másfél évvel ezelőtti beszélgetésen Bocskó Zsolt barátommal, Ferenc pápának egy levelét olvasta fel, mert azt mondta, hogy neki ez nagyon sokat jelent a gyermekeinek a nevelésében, és nagyon sokat jelent abban, hogy milyen jövőkép alakulhat ki. Hallgassuk meg ezt a levelet.
Azt mondta tavaly Ferenc pápa, hogy szükségünk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziban mennek, zenét hallgatnak, barátaikkal sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik Istent teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnőek. Szükségünk van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik. Szükségünk van a világban élő szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát és hotdogot fogyasztó, internetező és iPad-et használó szentekre. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az eukarisztiát, nem szégyelnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni a barátaikkal. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok. Szükségünk van olyan szentekre, akik a világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el.
Én most is úgy érzem, hogy ezekben a sorokban Ferenc pápa üzenetében az van benne, hogy igen, a korunk szentjeire van szükség, olyan emberekre, akik Krisztussal élő kapcsolatban vannak, akik Krisztust akarják követni és megvalósítani az életükbe. Nem a tökéletesekre, nem a hibátlanokra, hanem azokra, akik élik a hétköznapokat, de Krisztussal együtt. Most különösen megerősödött bennem az a gondolat, hogy folytatni kell ezt a témát, úgyhogy várom a hallgatókat 4 hét múlva ugyanígy egy szombatesti beszélgetésre, mert nagyon erős a lelkemben az a késztetés, hogy beszéljünk még erről. Közelítsük meg több oldalról. Kíváncsian várom, hogy a Szentlélek milyen vendéget hív meg a következő műsoromban, ahol ezt a témát tudjuk folytatni. Most elbúcsúzom, még egyszer megköszönöm a Ulicsák házaspárnak, Péternek és Rékának, hogy velünk volt, hogy hozta ezt a témát. Megköszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Isten áldja önöket, búcsúzik a műsor készítője, Román Attila. De ha már a műsort egy szentpáli köszöntéssel kezdtem, hagyd zárjam a műsort is szentpál szavaival. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a lelketekkel. Amen.
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.